Megkezdték Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolójának kivitelezését, fokozza a szaktárca a klímatervben meghatározott károsanyag kibocsátás csökkentési célt. Megtámasztógátra lehet szüksége a Dunán ahhoz, hogy a paksi atomerőmű állandó vízellátása biztosított legyen. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyarország eddigi legnagyobb energiatárolóját építi meg Szolnokon a Forestville Kft. A Mavir Zrt. Megbízásából. A 8,5 milliárd forint értékű projektben egy 20 megawatt teljesítményű, 60 megawatt óra kapacitású energiatároló tervezési és teljes körű kivitelezési munkálatait végzi el a budaörsi cég. A rekordméretű fejlesztés várhatóan 2025 első felében készül el. A részletekről Kaszás Gergely, a cég iparági üzleti igazgatója, és Sápi Attila projektvezető beszélt az Energiavilágnak. Elsőként Kaszás Gergelyt hallják.
Ez egy 8,5 milliárd forintos beruházás, amiről most beszélgetünk. Ennek keretén belül egy 20 megawatt per 60 megawatt órás nagyságú energiatároló rendszert valósítunk meg a Mavir megbízásából.
Sápi Attila projektvezető, mi ennek a különlegessége, ennek a berendezésnek, ennek az egységnek?
Igazából ugye ez technikailag egy újdonság itt az iparágban, tehát az energiatárolós műszaki megoldások még egy picit gyerekcipőbe járnak. Ugye ennek az előkészítése, tervezése és az a műszaki elvárásrendszer, amit a Mavir támaszt felé, ennek a 100% pontosan való megvalósítása adja a bonyolultságát ennek a műszaki megoldásnak, úgyhogy erre készültünk föl előzetesen egy körülbelül egy másfél évet, és ugye még egy fél évünk van itt a projekt során ezt tervekbe foglalva, hogy meg is valósítani.
És hogyha le kellene írni, hogy hogyan néz ki ez a berendezés, mekkora, miből áll, milyen egységekből épül fel, úgyhogy egy átlaghallgató is megértse, ne csak azok, akik az iparágban járatosak. Szóval, hogy kell elképzelni ezt a projektet, ezt az egységet? Sápi úr?
Ugye ezek a energiatárolók, ezek egy ilyen 20 lábas, tehát ilyen 6 méteres konténerekbe kerültek elhelyezésre, ugye ebből 36 darab települ Szolnokra, a Mavir megrendelésére, ami igazából egy körbekerített biztonsági védelemmel ellátott műszaki kialakítást eredményez a hozzátartozó hálózati csatlakozások kiépítésével.
Miért éppen Szolnokra, és mi lesz ennek a feladata ennek az egységnek? Kaszás Gergely?
A helyszínt ugye a Mavir választotta ki, ott neki van egy villamos problémája, jelesül a helyi naperőművek termelése és a rendelkezésre álló transformátora nem összemérhető, néha problémája van, hálózati szűk keresztmetszete, ezért a naperőművekből kiáramló energiát kívánják tárolni és visszaadni a hálózatnak, amikor erre szükség van.
Sápi úr?
Tehát a megújuló energiatermelés hatásainak a kompenzálására fog ez műszakilag megfelelni.
Mikor készül el, illetve mikor kapcsolják a hálózatra ezt a berendezést a tervek szerint? Sápi Attila?
Ezek az eszközök elkészülte üzembehelyezéssel a 25 év április hónapjában várható. Ez a hálózat, a csatlakozás igazából szinte azonnal meg tud történni.
Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű egy ilyen berendezést összeállítani? Nem a tervezésre gondolok, hanem az alkatrészek beszerzésére. Speciális feladat-e ez, vagy tulajdonképpen egy rutin feladat, mert teljesen mindegy, hogy az ember egy kis tárolót hoz létre, vagy egy ilyen nagyot? Sápi Attila?
Ugye itt azért tudni kell, hogy ezek az energiatárolók, ezek szabályozást fognak végrehajtani, tehát ennek az összeállítása az komplex feladat. Ugye azokat a működési modelleket, amit ő neki a hálózat, a villamos hálózat szempontjából kell teljesíteni, azt komoly tervezés és modellezés fogja megelőzni. Tehát igazából, amikor összeszereljük ezt a hálózati elemeket, akkor már ismerünk minden csavarszintű összetevőt, tehát onnantól kezdve, ha ez már tervszinten összeáll, onnantól kezdve az összerakás, úgy hívjuk, úgy installáció, már nem annyira bonyolult a feladat. Viszont addig eljutni, az egy jelentős tervezést, előkészítést igényel.
Vagyis a piacon könnyen beszerezhetőek azok az alkatrészek, azok az akkumulátorok, amelyekre szükségük van?
Azt kell mondanunk, hogy ez a iparág nálunk úgymond gyerekcipőbe jár, de azért világszinten, európai szinten azért már vannak kialakult műszaki megoldások. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen típusú eszközöknek a beszerzése egyre könnyebb lesz. Ugye ennek, ami most egy kicsit megfűszerezi ezt a körülmények között, ugye ezek a szállítások, amik a nemzetközi hírekből ismert problémákkal kell, hogy szembesüljenek. Ugye ez ilyen Kínából történő szállítás most megnehezült az ismeretes körülmények között. Ez az egy tétel, ami így befolyásolni tudja. A szállítási határidőkben ez egy minimális emelkedést jelent, de az évekkel ezelőtt, egy-másfél évvel ezelőtt tervezett szállítási határidők még így is kedvezőbbek a mai dátumra vonatkozónak.
Kasszás Gergely?
Tehát a tároló maga az Kínából érkezik, a Huawei fogja ezeket szállítani. Ez egy jól kiforrott technológia, és ezeket kell rendszerbe illesztenünk. Ez a beruházásnak 70-80-90%-át emészti föl pénz tekintetében, az összes többi az, amit a magyar know-how-ként mi hozzáteszünk ehhez a tárolóhoz.
Egyébként kaptak, ismernek más hasonló beruházásokat, akár külföldi cégektől, akár talán szabadon hozzáférhető terveket? Szóval fel tudtak használni más jó gyakorlatokat, illetve más hasonló méretű tároló kialakításakor végzett mérnöki munkát, mérnöki információkat? Kasszás úr?
Hogyne, fölhasználtunk régebbi projekteket, projekteknek a tapasztalatait. Magyarországon azért már van néhány tároló, amik kisebbek. Szerencsére sikerült egy olyan magyar tervezőgárdával összeakadnunk a projekt kapcsán, akik ezt a tudást ismerik és hozzák, úgyhogy igen, maximálisan kell a régebbi ismeret. De ha ez megvan, akkor igazából hosszú távon ezek viszonylag könnyű projektekké válhatnak.
Mekkora volt eddig a legnagyobb energiatároló, amelyet önök építettek, Kasszás úr?
Kazincbarcikán építettünk egy kisebb energiatárolónak villamos energiaellátó rendszerét. Ez egy néhány megawattórás berendezés volt.
Ez ugye egy 20 megawatt teljesítményű, 60 megawattóra kapacitású energiatároló. Magyarországon mekkora most a legnagyobb? Sápi Attila?
Legjobb tudomásunk szerint ilyen 5-6 megawattórás tároló az, ami legnagyobb méretben elkészült idáig. Ugye a jelenlegi piaci környezet ezt már láthatja, hogy hasonló mértékű energiatárolók már tudnak születni a jövőben itthon is.
Hogy látják a jövőt, a következő éveket? Ekkora vagy ennél nagyobb teljesítményű tárolókra szükség lesz-e, illetve ha igen, akkor nagyjából mennyire? Mekkora lesz az igény ezen tárolókra? Kasszás Gergely?
Kétféle választ tudok erre a kérdésre adni. Az egyik az, hogy a magyar állam elindított egy pályáztatást, amelynek végértéke 200 milliárd forint lesz, és ez a 200 milliárd forint, ez tárolók építését fogja elősegíteni. Tehát ez egy nagyon nagy piac lesz rövid távon részünkre.
Mire számítanak? Nagyjából ekkora kapacitású tárolókra, vagy ennél nagyobbra is szükség lehet? Mert ugye teljesen más a hazai piac, illetve a hazai hálózat, mint mondjuk a németországi vagy a franciaországi. Szóval mi lehet itt a maximum, illetve mi lehet itt az optimális méret? Sápi Attila?
Úgy gondoljuk, hasonló méretű tárolók létesítése az a várható úgymond maximum, tehát inkább az energia áramlás, tehát a hálózati igények az több kisebb hálózati megvalósítást indokol, viszont annak a sűrűsége az jelentős kell, hogy legyen. Mi ezt várjuk, hogy lesznek hasonló méretű tárolók, mint amit most mi építünk, viszont lesz több kisebb méretű tároló is.
Kasszás úr, mire számít?
Én arra számítok, hogy igaza lesz az Energiaügyi Minisztériumnak, aki körülbelül 1000 megawattórányi kapacitást igényel a magyar hálózatra, 2030-ra. Szükségessé válik ez azért is, mert a hálózatunk nagyon nagy mennyiségben fog tartalmazni megújuló forrásokat, naperőveket, és ugye látjuk, hogy lassan elindulnak a beruházások, melyek szél erőműveket is megvalósítanak. Ezeknek a egységeknek a kiszabályozására nincs más megoldás, csak tárolós vagy régi gázüzemű erőművek építése.
Említették már az elmúlt percekben, hogy mekkora ennek a tervezett élettartama, de mekkora a karbantartás igénye, és amellett nagyjából hány évig üzemelhet ez az egység? Sápi úr?
Ugye ennek a várható élettartama az akár 20 év is tud lenni, ennek az energiatárolási technológiának. Azért a realitás talaján azt látjuk a piaci igényekből, hogy 10-15 évre terveznek a megrendelők, és ezt üzembiztosan tudja ezt az energiatárolónk biztosítani. Ennek az éves várható karbantartása egy igen pontos és részletes felügyelet mellett ilyen évi egy-két nap tud lenni, ami azt jelenti, hogy igazából elég kedvező, tehát kevés karbantartással, illetve üzemeltetési költséggel fog járni ez.
Beszéltek arról, hogy mi a hozzáadott érték, illetve mi az, amiben különleges ez az egység. Kaszás Gergely, mekkora különbség van, illetve mekkora különbség lehet energiatároló és energiatároló között? Mi az, amiben többet lehet nyújtani, mint egy másik cég ugyanilyen terméke? Mert ugye a laikus azt gondolná, hogy sok akkumulátor párhuzamosan van kötve, vagy éppen sorosan, és akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, van valami kis elektronika, ennyi az egész.
Azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük a Kínából hazánkba érkező termékeket, amik között vannak csúcstechnológiájú berendezések, és vannak silány termékek is. Nagyon fontos, hogy a magyar vevők megtalálják azokat a magasan kvalifikált cégeket, akik hosszú távon támogatják, szupportálják ezeket a projekteket, hiszen nem elég egy ilyen berendezés letelepítése, hanem, ahogy beszéltük is, hosszú távon 10-15 évig, akár 20 évig is működnie kell ezeknek a berendezéseknek. Ez megfelelő papírok, certifikátok szükségesek, amiket csak a gyárak tudnak előállítani.
A tervezésnél vannak speciális igények? Más tervezést igényel egy magyarországi energiatároló, más egy magyarországi energiatároló, mint akár mondjuk egy németországi?
Az alaptechnológiáról azt gondoljuk, hogy azonos. Ami nagyon különböző lehet, az a szabályozói környezet, az irányítás technika és a piaci működtetése, ami elbonyolíthatja ennek a berendezésnek a működését, működtetését.
Egyébként mekkora munka egy ilyen energiatároló létrehozása? Mondta az előbb, hogy egy konténerben helyezik el, vagyis tulajdonképpen bármikor, bárhova le lehet azt rakni. Sápi Attila?
Ha visszafejtjük a műszaki megoldást, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, azonban ennek a költsége, meg a ráfordítás az azért jelentős anyagi és erőforrást igényel, ha csak azt veszük, hogy ilyen 300-350 köbméter betont kell ezeknek a konténereknek az alapozásához biztosítanunk, 1 kilométer utat kell ide építenünk, a kábelek, amiket be fogunk építeni, az 12-13 kilométert tesznek ki. Ugye itt ennek a biztonsági kérdése az, hogy ugye ez megközelíthetőség szempontjából egy kerítéssel legyen leválasztva, és 600 méter kerítést fogunk tenni, tehát hogy ennek az áttelepítése azért jelentős költségeket vonz magában.
Kaszás Gergelyt, a Forestville Kft. Iparági üzleti igazgatóját és Sápi Attila projektvezetőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A felülvizsgálat alatt álló nemzeti klímatervben módosítják Magyarország 2030-as céljait, és a károsanyag kibocsátás csökkentését 40%-ról 50%-ra írják át, jelentette be az energiaügyi miniszter helyettese az országgyűlésben. A kérdés a Gödi akkumulátorgyár apropóján napirend előtt került elő a törvényhozás plenáris ülésén. A részletek Herceg Zsoltól.
A Gödi akkumulátorgyár a Fidesz gazdaságpolitikájának állatorvosi lova, fogalmazott napirend előtt Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője.
Környezetszennyezés, 88 tonna magzatkárosító anyag a levegőben, hatósági mulasztások, vendégmunkások, politikai mellébeszélés, mindezt pedig 150 milliárd forintos állami támogatásból, a magyar adófizetők pénzéből, cserébe alacsony hozzáadott értékkel működik ez a gyár.
A szennyező anyagokkal kapcsolatban a polgármester feljelentést tett, tehát ki fog derülni az igazság, mondta válaszában Kondzs Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
A kormánynak határozott elvárása az, hogy a legszigorúbb környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat tartsa be minden beruházó és beruházás. Láthatták azt az elmúlt időszakban, hogy ha egy ilyen eset felmerül, hogy a hatóság valamit nem rendben talál, akkor bizony az üzem felfüggesztése mellett is döntenek, gondoljunk csak Bátony terenyére. A zöld ügyeket és a környezetvédelmét, a károsanyag kibocsátás kérdését nagyon komolyan vette a magyar kormány az elmúlt időszakban is. Büszkék vagyunk arra, hogy gyakorlatilag a világon 21 olyan ország van, amely úgy tudta a gazdaságát növelni, hogy közben csökkent a károsanyag kibocsátása. Ebben mi magyarok is ott vagyunk, sőt, a most felülvizsgált alatt álló Nemzeti Energia és Klímatervben a 2030-as céljainkat is most változtatjuk meg, és gyakorlatilag az 1990-es 2050-es bázisévhez képest a károsanyag kibocsátás csökkentését 40% helyett 50%-ra szeretnénk növelni.
Az energiaügyi miniszter helyettese emlékeztetett arra, hogy a kormány online konzultációt indított a zöld energiáról.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Érdemes előre felkészülni a meglévő vizeinkkel való megfelelő gazdálkodásra. Ezt mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszék oktatója. Szőlősi Nagy András arról is beszélt az Inforádió Aréna című műsorában, hogy megtámasztó gát létesítésére lehet szükség a Dunán ahhoz, hogy a paksi atomerőmű állandó vízellátása biztosított legyen. A riporter Exterde Tibor.
Magyarország milyen helyzetben van? Azt szokták mondani, hogy mi egy medencében vagyunk, és érvelnek amellett, hogy nekünk rengeteg vízünk van, más amellett, hogy nincs annyira rengeteg vízünk, mert minden vízünk máshonnan folyik be. Most sok vízünk van, vagy kevés vízünk?
Ja, ez pont jó vízünk van, pont eleget. Az, hogy megváltozik egy kicsit az eloszlása, és a Tiszántúlon valószínűleg kevesebb víz lesz, pontosan a ciklus változása miatt szemben a Dunántúllal, ez ma már úgy tűnik, hogy tény. De Magyarország nem szegény ország vizekben, különösen a felszólító vizekben, hiszen minden ide folyik.
Szóval a felszín alatti vizeinkről már az elején megállapítottuk, hogy nem nagyon kéne bolygatni a felszín alatti vizeinket.
Hát úgy kellene bolygatni, hogy az fenntartható legyen. Tehát amit kiveszünk, az utánpótlódjék természetesen.
De az a felszín feletti vizekből, a folyókból, igen, igen, a csapadékból,
igen, vagy a csapadékból
utánpótlódni. Ha ennek a mennyisége kiszámíthatatlan, meg az eloszlása, akkor mit fogunk kezdeni azokkal a vizekkel, amik beesnek?
Hát ez annyira nem várható, hogy drámai lesz a helyzet Magyarországon. Dacára annak, hogy megváltozik a ciklus még így lokálisan, egy hidrológiai ciklus. De szakma nem várja azt, hogy drasztikus változások legyenek a Kárpát-medencén belül. Ha csak azt nem, hogy a gleccsernyelvek visszahúzódnak, aminek a hatása az lesz, hogy az alpi gleccserek nyelvei épp úgy visszahúzódnak, mint a Pamiré. Az eleinte visszhúzom növekedést fog jelenteni.
Mert gyorsabban olvad, és akkor
persze,
több megy bele.
Igen, nem csak akkor a végén elfogy, vagy legalábbis csökken. Tehát ezért már jó előre érdemes felkészülni arra, hogy ami van, azzal, hogy lehet gazdálkodni.
De elfogyhat a Duna, ami Magyarországon
nem,
is átfolyik?
Nem, de csökkentett radikálisan a vízhozama.
Ez mit jelent, amikor csökken radikálisan a vízhozama? Akkor jobban kilátszik az inségszikla, meg nincs hajózás?
Hát az még hagyjál, hogy az inségszikla, hanem akkor kifut a víz a paksi atomerőmű hűtőrendszer alól. Ezek hosszú látra jelentkező problémák, amikkel már most kell foglalkozni. Tehát nem tudjuk megkerülni, akármennyire is a politika fogja a 34 évvel ezelőtti helyzetnek, nem tudjuk megkerülni azt, hogy több gát legyen a Duna, hogy legyen egy megtámasztó gát, ami lehetővé teszi, hogy az atomerőművek paks nevezetesen állandó vízellátása biztosított legyen. Ez egy nagy kihívás.
Szőlősi Nagy András egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszék oktatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Közép-Kelet-Európa a lehetőségekhez képest jól jött ki a gazdasági válságból, bizonyos értelemben még profitált is belőlük, mondta Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, szervezett gazdasági és energetikai kihívásokról szóló konferenciáját értékelve. Szabó Gergő interjúja.
Nem lehet felkészülni a kihívásokra, sem az energia területén jelentkező kihívásokra, meg nem lehetett felkészülni sem a pandémiára, és összességében jól tudott vizsgázni a kelet-közép-európai régió, azon belül Lengyelország, illetve Magyarország. A nagy és mély tartós recessziót, visszaesést sikerült elkerülni. Munkaerőpiac például gazdasági szempontból jól vizsgázott, és hozzá tudott járulni a gazdaság növekedéséhez, újraindulásához, vagy a recesszió elkerüléséhez. És ami az energia területét illeti, ez is nagyon fontos, hiszen első körben azért megrázta az energiaválság Magyarországot, meg Lengyelországot. Jelentős átalakulások indultak el. Diverzifikáció, mint olyan, az nem csak egy beszédtéma ma már, hanem ténylegesen lépések történnek ennek az ügynek az érdekében. Vannak megörökölt struktúrák, nyilván a függést egyik napról a másik napra nem lehet levetkőzni, de egyébként elindult egy kedvező folyamat, és ezt mind Magyarországon, illetve mind Lengyelországon igyekeznek katalizálni.
Nagyon sokat esik szó új források, új energetikai útvonalak kialakításáról, új források bevonásáról.
Ugye az már egyértelművé vált, hogy rövid távon új csatornákat nyitni, új technológiákat meghonosítani egyébként lehet, csak nagy ennek a költségigénye. És az átmeneti időszakot érdemes úgy alakítani, menedzselni, hogy a vállalatok számára, az ipar számára az ne meg egyébként a háztartások számára ne jelentsen megrázkódtatást. Ez mit is jelent egészen pontosan, hogy ne növekedjék meg az energia ára drasztikusan, fenntarthatatlan mértékben. A legnagyobb kihívás tulajdonképpen ez jelenti. Látható már Lengyelországból is, meg Magyarországról is, hogy melyek az új technológiák, az elektromos áram tárolása, a zöld technológia, mint olyan, az majd hozzá tud járulni ahhoz, hogy még nagyobb fokú legyen a diverzifikáció, meg egyébként szerényebb legyen a függőségnek a foka. A kérdés az, hogy például Magyarországon vagy Lengyelországon hogyan sikerül menedzselni ezt az átmeneti időszakot.
Milyen jelentős kockázatok vannak még tényleg az energetikai piacon? Az orosz-ukrán háború ebben a legnagyobb tényező, de hogy látják, milyen más kockázatokkal lehet, vagy kell még számolni az államoknak Kelet-Európában?
Gyakran szóba kerül, hogy Ukrajnából nem vagy nem annyi gáz érkezhet, tranzitdíjak, ugye fontos és lényeges kérdések. Tulajdonképpen orosz részről szerződéses teljesítési kötelezettség van gázszállításokra vonatkozóan. Nagyon szűk keresztmetszet például az, hogy évtizedeken keresztül kialakultak olyan struktúrák, amelyek ezt a keletirányú függést szolgálták ki, vagy erre épültek rá. Na most ezek cseréje, az infrastruktúra átalakítása, megváltoztatása óriási költségekkel jár. Mi magyarok gondolhatunk egyébként a 100 halombattai olajfinomítóra. Ez az Urál típusú kőolaj feldolgozására, finomítására rendezkedett be. Ezt átállítani Brent típusú olajra időigényes és rendkívül költséges folyamat. De egyébként nyilván ez, mint olyan, része lehet az energia struktúra átalakításának. Szóval napirenden lévő kérdés, csak nyilván az átmeneti időszakot kell menedzselni, hatékonyan alakítani.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.